Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendége Weber Gábor, Formula 1-es kommentátor. Szervusz Gábor!
Szia Dávid!
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdődik a Formula 1-es szezon, és most már tényleg Ausztrália helyett Ausztriában. Pénteken már lesznek szabad edzések, vasárnap futam, és tulajdonképpen egy dömping következik, de te milyen évadra számítasz?
Furcsára, zsúfoltra, mindenki nagyon várja már, és hogy végig gondolom, csak azokat, akikkel én beszéltem, vagy akik a napi, heti kapcsolatban, vagy az ismerőseim közül, vagy akár azok közül, akik az én felületemet követik, mondjuk itt-ott, tényleg mindenki tűkönül. Picit úgy várjuk, mint a Mikulást, meg a Jézusket talán egyszerre, mert azt az észrevettem, hogy nem volt feltétlenül rossz ez a szünet abból a szempontból, hogy egy kicsit az ember mással is foglalkozott, de most már olyan szinten várom, hogy elkezdődjön. Épp az előbb raktam le a telefont Újvári Máté, valaki a kommentátortársam, és pont arról beszéltünk, hogy ha már egy autó kigördül a pályára, már arról órákig tudnánk beszélni, csak történjen valami valódi, ami nem a múltba visszatekintés, vagy nem a virtuális pályákon van. Úgyhogy 215 nap a szünet péntekig, és ugye a futamtól futamig meg 217, soha nem volt ilyen hosszú kényszerszünet, vagy szünet, két szünetet leszámítva a hőskorból, amikor ugye eleve még 8 és 11 futamos szezonok voltak, ha jól emlékszem, 50-es, 60-es évek elején.
Bízunk benne, hogy ez hosszabb lesz annál, bár még nem tudhatjuk.
Egyelőre ugye 8 futam tűnik biztosnak, de hát akkor biztos, mert ha lefutják, ezt most nyugodtan mondhatjuk, mert azért elég komoly szigorítások vannak, és elég külön kis világban él a Forma 1, és azon belül is a csapatok, sőt a csapatokon belül az al csapategységek is egymáshoz képest, pont azért, hogy izolálni lehessen az esetleges fertőzéseket, hogyha előfordulnának.
Mennyire lesz még inkább mesterkét, vagy még inkább elkülönült világ ez így? Mert azért egy átlagos szurkolónak, ha valamennyire is azért az elmúlt években volt lehetősége egy-egy versenyhelyszínen viszonylag közel kerülni a csapatokhoz. Most ez tiltva van.
Így van, viszont a tévén keresztül mi nem fogunk nagy különbséget érzékelni, leszámítva az, hogy üresek lesznek a lelátók. De alapvetően maga a versenyzés nem fog ettől megváltozni. Ami a pályán történik, azt egyáltalán nem befolyásolja az, hogy milyen rendszabályok vannak egyébként a pedokban, a box utcában és bárhol máshol. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy maga a versenyzés az ugyanolyan jó lehet, vagy ugyanolyan, kinek szájéző szerint unalmas is lehet adott esetben, de minden esetre a Forma 1 összképpen nem fog megváltozni. Hogyha egy versenyre természetesen ellátogathatnánk, amit most nem tehetünk meg, ugyanakkor azért képeket látni a helyszínről, az persze nagyon furcsa, hogy nincsenek motorhomok, egyedül a Red Bullé áll, hiszen a hazai pályán versenyez a Red Bull, és a motorhomja itt van fölállítva, illetve itt rakják össze, de innen nem megy sehova, mint hogy a többi csapat és sem, éppen ezért konténervárosokban laknak. Szó szerint konténerek vannak felbrandingelve a versenyzők arcképével és nevével, mindenki bemehet a saját kis különbejáratú konténerébe, de hát ez nem egy luxusvilág. Tehát ezt a kényszer szülte, és ahhoz, hogy ez működjön, azt gondolom, hogy ezek a rendelkezések ahhoz szükségesek, hogy a szezont végig lehessen csinálni, és ne kell mondjuk félbeszakítani, és egy 4-futamos, 5-futamos világbajnokság után azt mondani, hogy ez idén nem megy.
Az osztrák nagy díjjal kezdődik a szezon. A Spielbergi pálya általában jó versenyeket hoz, és nem mindig a Mercedes dominanciáját, sőt az elmúlt években a Mercedes, mondhatjuk azt, hogy kifejezetten gyengén ment legalábbis. Volt nullázós futam az elmúlt években, és volt olyan futam, ahol például Lewis Hamilton kifejezetten szenvedett ezen a versenyhelyszínen. Ráadásul kétszer is meg kell mérkőzniük, bár az időjárási körülmények jelenthetnek különbséget majd.
Igen, eleve a magaslati viszonyok, hiszen 750-800 méter magasan vagyunk, attól függ a pálya, mely részét nézzük, azt mondom, 783 a legmagasabb pontja. Általában kedveznek a Red Bullnak, ez így volt az elmúlt két évben, hogy az elmúlt két futamot Verstappen nyerte, egyszer még Renault, aztán már Honda motorral, 18-ban és 19-ben, és a Mercedesnek volt túlmelegedési gondja, volt gumikezelési problémája, tehát ez nem az ő vadászterületük, vagy nem a kedvenc vadászterületük, az látszik az elmúlt évekből. Bottasnak viszont egy nagyon jó pályája, két pole pozíciója van itt, és ezt a típusú pályát, ezt nagyon szereti, ez fekszik is neki, tavaly ugye harmadik volt, de hát a Leclerc-Verstappen meccsre emlékszik mindenki szerintem a tavalyi évről, leginkább arról a nagyon komoly könnyöklős, bodycheckes előzésről, amit Verstappen a végén megtett Leclerc-re szemben. Ugyanakkor ez lehet egyfajta nyomás is azért a Red Bullnak, abár Verstappent ez nem szokta zavarni, hogy ez egy olyan pálya, ahol illene erősen kezdeni, és ahol akár a Mercedes-t megszorítani, vagy a Mercedes-t legyőzni is lehet, és egy jól kezdetév, ami a Red Bullnak, ha visszagondolsz, az elmúlt években hosszú évekre visszamenőleg nem sikerült. Mindig az év elején veszítettek annyi pontokat, amivel már gyakorlatilag kiestek a pixisből, kikerültek, lőtávolon kívülre kerültek. Ha erősen kezdenék az évet, az nekünk is jót tenne, meg a nézőknek, nézettségnek, az izgalmaknak, akármilyen jó legyen is a Mercedes, hogyha a Red Bull az elején egy pici előnyre tudna szert tenni, az, az év végéig ez jóval izgalmasabbá tehetni a versengést.
A Ferrari-val mennyire számolsz?
A Ferrari-val most nem számolok, aztán lehet, hogy ezt megbánom, ezt a kijelentésemet, mert nem szeretek ennyire sarkosan fogalmazni, de megnézve a téli teszteket, az azon nyújtott teljesítményüket, az azóta eltelt időszakot, Vettel távozását az év végén, annak bejelentését, és az azóta eltelt időben való kommunikációt, ezen a héten bejelentették, hogy a Hungaroringre egy teljesen más koncepció szerint épülő autó jön, tehát egy komoly változtatás, ami azt jelenti, hogy nem is nyúltak a Melbourne-re készült verzióhoz emiatt, tehát gyakorlatilag ők nem fejlesztettek, miközben a Red Bull, a Mercedes, a Renault rengeteg fejlesztési lépcsőt pakolt rá arra az autóra már Melbourne óta.
Még a Q3-mal is lehet gondja a Ferrari-nak, vagy azért az túlzás?
Én azt gondolom, hogy a Q3-mal nem lehet gondja a Ferrari-nak, de hát nagy összegben mennék arra fogadni, hogy Ferrari 3/10-nél nem tud közelebb kerülni a pole pozíciós időhöz, úgyhogy tavaly Leclerc volt a pole pozícióban pályarekorddal. Úgyhogy innen nézve a Ferrari azért sokat fog visszafele mozogni, de azt nem gondolom, hogy visszaesne a középmezőny elejére. Minden esetre a Ferrari lesz most az áthidaló szerep, vagy a híd a középmezőny eleje és az élmezőny között, és nem az élmezőnyben lesz konkrétan.
Majdnem mindenki azt mondja, hogy a teljes szezont tekintve is valószínűleg Hamilton csatázik Verstappennel, vagy ha nagy Mercedes fölén lesz, akkor Hamilton Bottasszal, abban az esetben, hogyha Bottas mondjuk tudja hozni tartósabban a jó formáját. Melyikre lesz nagyobb esélyt?
Hát egyértelműen a Verstappen-Hamilton csatára. Házon belül a Bottas-Hamilton eddig akármennyire próbálkozott, Bottas egy egész éven keresztül nem sikerült, hogy összejöjjön, és nem mondom, hogy teljesen leírtam Bottaszt ilyen szempontból, de azért fogy az ideje, és az év végén a szerződése is lejár, úgyhogy érdekes lesz, hogy nyilván Hamiltoné is, de az sokkal inkább Hamiltonon múlik, hogy milyen feltételekkel folytatja a Mercedes-szel, míg az, hogy Bottas folytathassa a Mercedes-szel, ahhoz hát egy világbajnoki cím, vagy egy nagyon komoly szezon kellene. Még egy ugyanolyan szezon, mint az eddigiek, szerintem már nem lesz elég az, hogy megtartassa az ülését.
A frusztráltsága mennyire tompulhat mondjuk egy-egy sikerrel? Mert azt láttuk, hogy amikor tavaly nyert, akkor inkább kiadta ezt magából, de hát valahogy meg is jelenítette az ilyen csapatrádiós beszólásokkal Valtteri Bottas, és azért, amikor nagyon kellett, gondolhatunk akár a német nagydíjra, amikor a Mercedes nagyon ott tette magát tavaly marketingben, látványvilágban, és rendkívül fontos volt a csapatnak, mégiscsak ő volt az, aki csúnyán eldobta az autóját jó pozícióban.
Tegyük hozzá, hogy Hamilton is hibázott azon a futamon, de a jók szerencséje, vagy a nagyok szerencséje mellette volt, mert hogy ő tudta folytatni annak árán is, hogy kicsit szabálytalanul jött vissza a box utcába.
És utólag kapott
és két utólag pontot. Kapott érte, így van, de hogy alapvetően ő ugyanabban a kanyarban ugyanúgy hibázott, de ő megúszta törés nélkül, és ezek azok az apró momentumok, amiket hát egy picit szerintem inkább a sors is ír ilyenkor, hogy a Hamilton valahogy ezeket a helyzeteket valahogy mindig megúszta, valahogy a hetedik érzékének, meg a 2 kilométerre lassabb kanyarodásnak köszönhetően az adott helyzetben pont nem találja el a falat, Bottas pedig a nagy akarás révén akkor ott a versenyben egy komoly töréssel szállt ki. És nyilván ezek azért nyomot hagynak az emberben, még akkor is annyira messze volt már a 19. szezon, és szerintem mindenki mindent megpróbált és el is felejtett. Tehát már senki nem nyalogatja a sebeit, mert mindenki arra vár, hogy na, akkor menjünk neki, és minthogyha tiszta. Szeretik ezt mondani, hogy kezdjünk tiszta lappal egy szezon, de hogyha normál esetben belegondolsz egy december elején véget érő szezonnál, amikor februárban újra be kell ülni tesztelni az autókat, és márciusban indul a szezon, akkor azért egy nagyobb gyomrossal végződött szezon után még azért nem biztos, hogy az ember azt úgy teljesen kiheverte. De így, hogy több mint fél éve eltelik, mire jön a szezon kezdés, tényleg mint egy új sportág kezdődne, vagy újra indítanánk a sportágat minden szempontból a tetszalott állapotából. És ez jelenthet némi kapaszkodott Bottasnak arra, hogy na akkor ez most új történet, egy új fejezetet nyitunk, miközben azért ő is tudja a régi motivumokat, és hogyha abba az irányba indul az év eleje, akkor nagyon hamar megint csak ugyanabba a mederbe kezdenek el majd lépkedni, hogy Hamilton vezeti a csapatot, Bottasnak vannak megvillanásai, de nagy átlagban azért nagyon nehéz dolga lesz Bottasnak, én azt gondolom idén is elkapni Hamiltont.
Eleve Hamiltonnak nem túl sok a gyengéje. Emlékezhetünk, hogy azért voltak olyan szakaszok, talán egy-egy évad is, amikor nem ment neki annyira a McLaren korszakból, és akkor volt, hogy Jenson Button is egy teljes idényben felül tudta múlni, de hát akkor ugye magánéleti problémákat emlegettek, egyéb gondokat a csapaton belül már nem érezte olyan jól magát. Azért a Mercedes korszak nagy részében nem nagyon látszik a gyenge pontja. Amikor ki is kapott Nico Rosbergtől, akkor is ez részben a szerencsém múlt.
Igen, Hamilton, ahogy kezdett idősödni idézőjelbe persze, tehát ahogy a karrierje második fázisába lépett, amikor már kellő tapasztalata volt egy világbajnoki cím mögötte, átment egy ilyen gyengébb, magához képest természetesen gyengébb szakaszon teljesítmény szempontjából, azóta, főleg a hibrid korszakban, nyilván könnyű dolga is van, mert hogy a legjobb autóban ül, és futószalagon jönnek a WB címek, de ezért ez hozzá is rakja a saját részét. És hogyha megnézzük az elmúlt éveket, akár a Rosberg ellenieket, ahogy ezt a WB címet elveszítette, akár az azóta eltelt időben azért rengeteg kiemelkedő futama volt, és ez nem csak annak volt köszönhető, hogy ő volt a legjobb, hanem megdolgozott egy csomó olyan győzelemért, egy csomó olyan pontért, pole pozícióért, lehetőségért, amit mások nem tudtak volna feltétlenül így lehozni. És azt gondolom, és azt is érzem, hogy Hamilton nagyon jól beérett, és jókor volt jó helyen ahhoz, hogy tökéletesen indult el a karrierje második szakasza, vagy a már mondjuk a középső szakasza a Mercedes-es 2014-es hibridérával, amit tökéletesen ki tudott szinte használni, majdnem hiba nélkül, az egyetlen Rosberg ellen elvesztett világbajnoki címen, amiben azért jócskán beleszóltak technikai problémák, de azt gondolom, hogy Rosberg szempontjában meg végül is járhatott neki egy világbajnoki cím, tehát ez sem lehet kérdés, de összességében a teljes összevetés nézzük, nem véletlen, hogy Hamilton tart már 6 világbajnoki címnél.
Nico Rosberg akkor egyébként éppen úgy kezdte a szezont, hogy már az előző szezont is sikerekkel fejezte be, majd a 2016-os évben jöttek a győzelmek, és azt nem tudta végül is Hamilton behozni, akárhogy próbálkozott, és akárhogy azért a szezon közepén, vége felé már nem egyszer ő bizonyult a legjobb pilótának. Mindenesetre talán ugye ez lehet Verstappen esélye, bár tegyük hozzá, hogy Max Verstappennek sem volt még tökéletes szezonja, fiatal pilóta, de például 2018-ban még igen sokat hibázgatott, és egy-egy hiba még tavaly is becsúszott.
Hát valódi olyan hiba, amikor az ember a fejét veri a falba, vagy a homlokát csapkodja a tenyérével, az a 18-es monakói időmérő az én fejemben. De azt számítva nagyon kevés olyan hiba volt, ami Verstappen szempontjából abszolút saját hibásnak minősíthető, és komoly pontok mentek el rajta.
Spában nagyon korán kiesett, de azt nem lehetett egyértelmű szoros hibának.
Az egy abszolút nem volt. Egy verseny utáni rajtot követő szituációban, főleg a Last Horse-ban nagyon nehéz azt mondani, hogy valaki jó vagy rosszul csinált valamit, a helyezkedésben ezek benne vannak. És ilyen szempontból Verstappen egy nagyon jó átlagot hozó versenyző, tehát pontosan ezért érzem azt a tempója mellett, ami piszok jó, és gyakorlatilag az egyik leggyorsabb a mezőnyben. Nem szeretem az abszolút jelzőket használni, mert ez a körtét az almával esete. Tehát soha nem mondanám, talán egyik pilótára se, hogy ő a leggyorsabb, ő az abszolút ilyen ebolyanabb. Néha vannak korszakok, azt gondolom, vagy futamok, szezonon belül időszakok, amikor azt lehet mondani, hogy az elmúlt 4 versenyen, az elmúlt 6 versenyen valaki kimagaslott. De hogy azért ezt nagy átlagban végigvinni nagyon nehéz. Viszont ez pont ez a nagy átlag, a teljesítmény az, amiben Hamilton az igazán nagyok, és Verstappen is közéjük tartozik, most már egyértelmű, a legjobbak. Amikor 20 futamon, és most nem tudjuk, hogy hány futamon keresztül, de mondjuk 15-ön keresztül a lehető legmagasabb átlagot kell hozni a legkevesebb hibával, és még az olyan napokon is, amikor nem klappol minden, a legtöbbet kihozni belőle, a legtöbb pontot szerezni, a legjobban menteni az adott szituációt. És ezekben szerintem Verstappen hasonló kvalitásokkal rendelkezik, mint Hamilton, vagy mint a legnagyobb bajnokok, és ezért lehető egyértelműen első számú kihívója idén a Mercedesnek és Hamiltonnak, amellett, hogy a Red Bull Honda soha nem állt szerintem ennyire jól, és ennyire közel, de a Red Bullt is még Honda nélkül is említhetném a 2014 óta tartó hibrid érában. Tehát ha most nem kezdik jól a szezont, akkor nem tudom, mikor kezdik jól a szezont, és erre utalt is Christian Horner, hogy 2013 óta a legfelkészültebben állhatunk neki a Forma 1-es szezon kezdetünknek.
Alexander Albon meg fog enni némi sót? Vagy az lesz a dolga, hogy támogassa Verstappent?
Az lesz a dolga, és nem azért, mert be lesz kényszerítve Verstappen mögé. Én azt gondolom Albonról, hogy már akkor nagy komoly fegyvertény tudhat magáénak, hogyha megfelezi a távolságot maga és Verstappen között átlagban. Tehát ha megnézzük a tavalyi különbséget köztük Spa és az év vége óta, amikor Albon ott ment Verstappen mellett, mi volt az átlagos eltérés, ha azt le tudja felezni Albon, vagy a fele alá csökkenteni, akkor óriásit alkotott. Tehát kizárt dolognak tartom, hogy Albon felérjen Verstappen tempójára. Az sem biztos, hogy ez valaha sikerülne neki, mert már ez egy eleve egy olyan kérdés, amit csak nagyon kevesen tudnának megugrani a mezőnyből. Egyszerűen azért, mert Verstappen annyira magasra tette a lécet az elmúlt időszakban. De ha ezt lefelezi Albon, akkor már megint csak annyira gyors lesz, amivel már el tudja csenni a pontokat Bottastól adott esetben, meg a Ferrariktól, és ha úgy alakul a helyzet, simán hoz vele dobogókat, netántán hoz vele győzelmet, hogyha egy Red Bullnak olyan fekvő pályán mennek, és Verstappennel valami olyan történik, balesetbe kerül, vagy technikai meghibásodáson, és ez a dolga egyébként egy igazán jó csapat játékosnak, egy igazán jó második pilótának, mert ez egyetemen kimondhatjuk, hogy Alex Albon a második számú pilóta a Red Bullnál. Mint hogy ugye a Mercedes ezt nem mondja ki Bottasszal, de pontosan tudjuk, hogy a helyzet az nagyjából ugyanez. És ha ezt nézzük, akkor erre van szüksége egy csapatnak. Egy erős másodikra, aki adott esetben bármikor előléphet első számúvá, hogyha azt kívánja a helyzet, de az idő 75-80%-ában valószínűleg az első számú mögött fog befutni, és így tud egy csapat tökéletesen, így tud maximalizálni eredményeket, és Ábon szerintem erre készen áll, látszott a szerepléséből is, meg a magabiztosságából is, akár a virtuális versenyeken. Azt gondolom, hogy ő is egy picit jobban már belerázódott a Forma 1-be, ugye nagyon hirtelen került bele, szinte semmiből, ő már nem gondolt rá, szerintem meg egyikünk se, hogy Albont valaha a Forma 1-be látjuk, és nagyon hirtelen Toro Rosso, aztán éven belül már a Red Bull pilótája lett. Úgyhogy ha ezt így feldolgozta magában a tél alatt, meg most már ezzel a több mint fél év alatt, és helyén tudja kezelni a dolgokat, akkor szerintem méltó csapattársa lett Verstappennek, és kíváncsi vagyok, hogy hány alkalommal tudja egyáltalán elkalapálni, vagy közel kerülni hozzá mondjuk időmérő.
Mire számítasz a Ferrari-nál? Azzal, hogy Sebastian Vettel bejelentette a csapattal együtt, hogy jövőre már nem együtt folytatják, azért mégiscsak pikáns helyzet adódott. Nehéz elképzelni, hogy mondjuk felülbírálnák a Ferrari-nak a különféle ötleteit, de hát azért lehetnek olyan helyzetek, amelyekből konfliktusok adódhatnak ebben a szezonban.
Ugye azért van a Ferrari nehéz helyzetben, mert ez az autó nagyon jó lenne, akkor ez egy kiérezett év lenne, búcsú év Vetteltől, és akár a világbajnoki címért is mehetne, és akkor kérdés az lenne, hogy akkor most Leclerc, akire hosszú távon építenek, vagy Vettel a búcsú évében, hogy melyik úgyát harapja le a Ferrari, és veszek fel, tehát nagyon nehéz lenne kordában tartani, tudván azt, hogy évvégén így is úgy is távozik.
És Leclerc se lehet.
Ez a másik, ráadásul, és Leclerc pontosan tudja, hogy a csapat meg ráépít. Tehát ez egy nagyon nagy feszültséget generálna. Ilyen szempontból picit szerencsés, ami a Ferrari szurkolók, és egyébként úgy általában a Forma 1 szempontjában nem annyira szerencsés, hogy úgy tűnik, hogy a Ferrari gyengében kezdi majd ezt az évet, mint ahogy sokan számoltak vele, vagy mint ahogy sokan szerették volna mondjuk a tavalyi év végén. És éppen emiatt, hogyha csak a harmadik számú erő lesz a Ferrari, és adott esetben, vagy jó esetben csak maximum dobogókért harcolhatnak, de győzelmekért elvétve, és inkább harmadik, negyedik, negyedik, ötödik hely környéke, vagy ötödik, hatodik lesz az, amit megörökölnek adott esetben, attól függően Bottas és Albon, hogy teljesít. De tegyük fel, hogy mind a két Mercedes és Red Bull veri őket, akkor ötödik, hatodik helyért olyan nagy tűz nem lesz közöttük. És ebben szerintem az is kódolva van, hogy Vettel előbb-utóbb, hogyha ez a helyzet, és a Ferrari nem tud ebbe belefejleszteni évközben most olyan gyorsan, hogy előre lépjenek és győzelemért mehessenek néhány pályán, lehet, hogy Vettel nagyon hamar befásul, és bármilyen rövid legyen ez a szezon, úgy dönt, és dönthet úgy, amire látunk példát a Ferrari-nál korábban is, hogy nem is csinálja még a szezont. Mert 5.-6. helyeket harcolni úgy, amikor már amúgy is elég fásult, és sokan megkérdezik, hogy folytatja egyáltalán, jövőre szünetet tart, vagy végleg visszavonul, mi lesz vele 2021-ben. Ha innen nézzük a dolgot, és pihenni szeretne, akkor miért üljön egy olyan autóba, és csináljon végig ilyen darálókat, amilyen most a naptár lesz, hogy 3 héten keresztül folyamatosan versenyek, 1 hét szünet, aztán még egy 3 hetes etap, tehát alig lenne otthon, ott vannak a gyerekei, a család, ő is elmondta, hogy átértékelte magában a szünet alatt azokat a dolgokat, hogy mik a prioritások, mik a fontos dolgok számára. Ez egyértelmű üzenet volt arra, hogy jó a családjával lenni, és még többet szeretne a család lenni. Szóval minek utazzon körbe a világon egy Ferrarival az 5.-6. helyet csatázva? Simán benne van, hogy azt mondja valamikor szeptember-október tájékán, ha tényleg nem javul addig a helyzet, és úgy kezd a Ferrari, hogy én gondolom, hogy Vettel azt mondja, hogy figyeljetek, nekem ebből ennyi elég, utolsó 5-6 futamot csinálja meg a valamelyik tartalékból, ott a Pascal Wehrlein, ott van például Brandon Hartley, bárki, akinek van licensze, üljen be, csináljátok végig, úgyis a jövő évi autót kell, vagy az utáni igazából építeni, fejleszteni, ebből már nem lesz semmi, én meg kipihenem magam. Én ezt sokkal inkább tudom elképzelhetőnek, mint hogy óriási botrány és tűz legyen a házon belül majd az év végéig.
Vettel szárnyalására látsz esélyt azután, hogy van maga mögött két gyengébb szezon, és már 2017-ben is volt összebaki azért.
Én nem tudom, hogy Vettel az a típus-e, akit amikor nincs nyomás, akkor úgy megkönnyebbül, és ettől jól megy. Szóval neki szerintem kell azért valami fajta összeszedettség. Ő eléggé agyalós típus, aki szeret rákoncentrálni dolgokra, és szereti érezni, hogy van tétje a dolgoknak, és ennek ő is komoly részese tevőlegesen is ennek a sikernek. És általában akkor ment jól, amikor ezek a dolgok együtt álltak. És a Ferrari-nál jelen pillanatban ez nem érződik, és ez nagyon nagy változás kellene, hogy amit felvezettél, azt akkor tartom elképzelhetőnek, hogyha a Hungaroringre hozott óriási Ferrari változtatás rögtön működne, amire azért valljuk be nagyon kevés az esély.
És a Hungaroringen nem gyakran muzsikált jól a Ferrari, nem, volt egy-egy év, de...
Két futam megy el a két osztrák nagydíj, és utána jön egy Hungaroring, amin, hogyha a Ferrari feltámadna, és mondjuk onnantól kezdve valósan lehetne velük számolni a győzelmekért zajló küzdelemben, és Vettel akkor magára talál, és a régénye előjönne, akkor lehetne egy ilyen kicsit, na akkor megmutatom nektek csak azért is, hiszen ez évvégén úgyis elmegyek, ez az autó most itt jól muzsikál, fekszik nekem, és akkor látok arra lehetőséget, de ez egy nagyon kicsi esély, tehát 5% se, inkább 2-3, hogy ez megtörténjen, és ez Fettebő kihozza azt az állatot idézőjelesen, amilyen annak idején volt, mint egy gyakorlatilag, mint egy nyerőgép, ami nem tud hibázni, folyamatosan állandóan jöttek a győzelmek, darált be mindenkit, teljesen magabiztosan. A magabiztossága fogyott el, és ezt visszanyerni csak egy nagyon jó autóval lehet, amiben az ember megérzi, hogy ő még ezt tudja csinálni. Egy olyan autóval, amivel szenved valaki, egy amúgy is hitét vesztett, vagy sokkal inkább lehangolt pilóta, mint Vettel, szemben, amíg mindig éhes Leclerc, mindig rosszabbul jön ki.
A középmezőnyt kivezetheti. Racing Point, Renault, netán a McLaren.
Hát ebből a hármasból fog kikerülni a középmezőny. Azt meg tudom neked mondani, hogy amire gondolok, a középmezőny közepe az Alfa Tauri nálam. Tehát a középmezőny ugye van eleje, vége, és akkor van az origója az egésznek, az lesz az Alfa Tauri, azt gondolom, ami azt is jelenti, hogy adott esetben és bizonyos pályákon az Alfa Tauri előre jön középmezőny élére, bizonyos pályákon hátra csúszik középmezőny végére, vagy második felébe. És körülöttük rotálódik majd a mezőny, de azt gondolom, hogy az a hármas, akit elmondtál, a Racing Point, McLaren, Renault, biztos, hogy a középmezőny eleje lesznek majd, és a Haast, az Alfa Romeo-t és a Williams-et természetesen a végére teszem. Annak ellenére, hogy a Williamsnek még egy ilyen pocsék év biztos, hogy betenné a kaput, tehát valamit javulniuk kellene, de hát egy dolog, hogy az ember mit szeretne látni, és megint más a realitás. Egy kicsit közelebb kerülnek már középmezőnyben, mint tavaly voltak, már az is sikernek értékelhető Williams szempontból. Mondjuk van egy nagyon jó pilótájuk, ami sem nagyon sokat dob a helyzetem, mert George Russell ugye azért a szünet alatt is megmutatta, hogy milyen fából faragták, még akkor is, hogy ez a virtuális térben volt, de azt gondolom, hogy Russell-t egész más szemmel fogjuk ezek után nézni. És egyébként az Albon, Leclerc, Russell, Norris, az új generáció jelentette vérfrissítést, mert hogy ők azért nagyon jól állnak egymáshoz. Ők úgy kezelik egymást, és olyan bajtársiasság van közöttük az új generáció képviselőként, amit az ember 60-70, 60-70-es évek történetében olvas, hogy hogyan működött akkor a Forma 1, hogy a Jackie Stewartok, a Johan Rindek, a Niki Laudák és a többiek, hogy utaztak akár együtt versenyről versenyre, mentek együtt utána mondjuk egy hétre valahova kicsit pihenni, aztán utána csináltak a nagyobbnál nagyobb diliket, vagy szúrtak ki egymással ilyen vagy olyan módon.
Alonso és Vettel között mondjuk ilyet nem nagyon lehetett elképzelni. Igen,
igazából azt mondom, hogy az elmúlt évtizedek generációi úgy nőttek föl, hogy mindenki iszonyú versenytársa volt mindenkinek, nagyon nem is akartak egymással jóban lenni, és nagyon kevesen voltak egymással jóban. És ez a generáció, ez valami olyat hoz vissza, ami 30-40-50 évvel ezelőtt volt jellemző a Forma 1-be, és talán ez a fajta nagyobb lazaság, vagy az, hogy ilyen Ricardósan tudják venni a világot, ami azért furcsa, mert Ricardo már nem az ő generációjuk, ugye néhány nappal ezelőtt volt 31 éves. És Ricardo ugye egy fecskeként nem tudott nyarat csinálni, pedig ő nagyon ilyen típus, és nem tudta megváltoztatni a körülötte levőket, vagy azt a generációt, akivel együtt ő van volt a Forma 1-ben, akikkel kezdett, de mégis Ez a korosztály, aki most jött be, és még Sainzot is ide sorolom, ha bár fölülről tartozik oda, de mégis inkább ehhez a generációhoz tartozik, mint mondjuk Ricardoékhoz. Ez a korosztály tudja kicsit lazábban venni, és élvezni is ezt a történetet, és nem teljesen belefeszülni, hogy Alonsoék, Vettelék, Mihály Schumacherék tették egyébként az elmúlt 15-20-25 évben.
Verstappen kilóg ebből a generációból?
Verstappen egy ilyen magányos farkas. Azért lóg ki, kor szempontjából nem, és szerintem egyébként bizonyos szempontból ő benne van ebben a branchban. Csak ő nem ez a nagyon sokat magából megmutató fajta. Ő szeret inkább egy kicsit ilyen rejkönen módra a háttérbe vonulni, ami nem azt jelenti, hogy nem tud mit kezdeni a sajtóval, mert a hollandokat nagyon jól kihasználja azt a holland piacot természetesen, és alapvetően nem egy könnyű interjú alatt, de ezért lehet vele interjúkat csinálni, hogyha az ember jól kapja el a fonalat vele, nem úgy, mint Kimi Räikkönen, azért ez jóval nehezebb. És ennek ellenére Verstappen szeret egyébként egy picit ilyen, vannak benne, és ez megvolt, mondom, az összes nagybajnokban, Mihály Schumacherben, Sennában, még Laudában is, amikor együtt vagy a többiekkel, de kicsit éreztetett, hogy oké, de egy picit én több vagyok nálatok. És ez nyilván megint csak a nagybajnokok szemétsége, vagy kicsit ilyen pimasz mondom fogalmazzak, amikor ha együtt is vagy a gárdával, mindig tudod, hogy ő egy cselle többet tud, ha éppen a grundon fociznak, ha meg a pályán vannak, akkor ő még egy húzása többet megcsinál egy visszaelőzésnél, vagy egy helyzetben úgyis lesz az agresszív, és még kontrollálni fogja. Valószínűleg ezért nem akarja teljesen elengedni a gyeplőt Verstappen, de ezt nem érzem tudatosnak. Tehát én most ne arra gondoljon valaki, hogy Verstappen otthon ül Monakóban a 40 négyzetméteres lakásában, és azon morfondírozik, hogy akkor most hogy ne kezdjek el röhögni együtt a srácokkal este. Ez belülről jön, ez egy megfoghatatlan dolog, és valószínűleg emiatt koncentráltabb, és emiatt tud olyan dolgokat is belerakni a versenyzésébe, azt a plusz 1-2%-ot, ami akkor kell, amikor igazán későre menő csaták zajlanak, és amiket ők bele tudnak rakni. És ami nagy kérdés lesz majd továbbra is Norrisnál, Sainznál, Albonnál, és mindenki másnál az új generációból, holott a képességük, a velük született képességük megvan hozzá, kérdés, hogy ezt pszichésen hogy tudják kezelni.
Az idei versenynaptár mindenképpen különleges, és rendkívül sűrű a következő időszakra, még úgy is, hogy nem látjuk, hogy mi jön majd a monzai futam után, de sokan azt vetették fel, hogy rögtön Mugello, és akkor ott is gyakorlatilag három verseny hétvége egymás után. Ez hamarosan majd kiderül, de az mindenképpen elmondható, hogy 10 hétvégén belül 8 futam egészen biztos lesz a mostani tervek alapján. És a harmadik verseny a Hungaroring, a két ausztriai futam után. Nagyon más hangulata lesz nézők nélkül, de mire számítasz, mennyire tudja Magyarország a Hungaroring Budapest kihasználni, hogy azért mégiscsak a verseny naptárban marad folyamatosan?
Ugye nézők szempontjából nem nagyon, és ez különösen promóternek és a Hungaroringnek fáj nagyon, hiszen úgy kell egy versenyt rendezni, hogy gyakorlatilag minimális bevételed van belőle.
A szállodákra ugyanez igaz?
Ez így van, tehát alapvetően ugyan hallottam már olyan híreket ma, hogy azért egy csomó holland szurkoló majd eljön, meg jó néhányan elindulnak majd, és majd itt a kempingből sörözgetve, meg kicsit napozgatva majd csak benéznek a kerítés mögé, amennyit látnak, meg hallanak.
Ezt állítólag nem lehet.
Kíváncsi vagyok, így lesz, igen, ezt állítólag nem lehet, de ennek ellenére azért most ez abszolút a televíziós közvetítésekre hagyatkozó 2020-as szezon lesz majd a Forma 1-ben. Legalábbis egyelőre nagyon úgy néz ki. Nyilván a Hungaroring azért profitál, ebben marad a vérkeringésbe. Mindenkinek egy éve, legalábbis eddig, amit hallottam, akinek fix szerződés volt, mindenkinek egy éve meghosszabbították a meglévő szerződését, emiatt, hogy valahogy kompenzálják ezt az évet, ami gyakorlatilag bevétel nélkül, egy óriási bevétel kieséssel megy el. És innen nézve nyilván megnézve a futamot, közvetítve a futamot, nagy különbség nem lesz. Az már eleve furcsa lesz, hogy valószínűleg nem a helyszínről közvetítünk, mert a közvetítő fülkék nem működnek majd a Hungaroringen, tehát az MTV-jából, a házból csináljuk. Ennek ellenére nyilván stáb kín lesz, aki lehet, de nagyon korlátozott létszámban. Összesen most is Ausztriában, ha jól tudom, 20 fő van kint. A világ minden tájáról összesen 20 újságírót engedtek oda, aminek egyébként nem látom sok értelmét, mert hogy az újságírókat nem engedik sehova le a pályán belül, csak a sajtóközpontban ülhetnek, és írhatják a cikkéket, nézhetik az eredményjelző monitorokat, és nézhetnek ki a pályára azon szakaszára, amire rálátnak a sajtóteremből. Ugye ez a Hungaroringen körülbelül a pálya 40-50%-a, amit így vagy úgy látsz a sajtóteremben ülve, de hát azért az messze van attól, amiért kimész egy pályára, nem tudsz lemenni a box utcába, közelről szemügyre venni az autókat, nem tudsz lemenni a pedokba, interjúkat csinálni, meghallgatni a csapatok napi sajtótájékoztatóját, nem látod az interakciókat, nem látod a versenyzők rezdülését, hogy önmagában már az, ahogy valaki végigjön a pedokon, már az mond valamit arról, hogy hogy érzi magát, milyen önbizalommal érkezett meg, milyen az általános állapota vagy hangulata.
A Magyar Nagydíj ezzel együtt ugye még előrébb kerül majd a sorban, hiszen Monakónál például erre az évre megszakadt a sor, és lassan a hungaroringi futam lesz az a verseny, amely a legrégebb óta minden évben ott van a versenynaptárban. Ez most a 35. Magyar Nagydíj, és 2027-ig biztosított a futam jövője, de egyébként mennyire érzed szükségesnek, hogy ha majd túl lesz a Formula 1 és az egész sportvilág ezen a koronavírusos helyzeten és a védekezésen, akkor jelentősen megújuljon a létesítmény?
Ugye, ami televízión keresztül nem nagyon jön át, hogy a kiszolgáló létesítmények jó részére ráfér már régóta egy felújítás, akár a kommentátorfülkék, meg a pedok épületek egy része is még 1986-ban épült akár, vagy azokban az években, tehát ott azért van mire elkölteni a pénzt, ez ami minden évben hiányzik, illetve mindig arra költi a Hungaroring, amire éppen a leginkább, a legégetőbb szükség van, de egy ilyen teljes modernizáció nyilván jót tenne a Hungaroringnek. Én a pályavonal vezetésével nem, egyébként semmi bajom, ez egy nagyon jó karakterisztikus pálya, a saját egyébként jellegzetes kihívásaival. A versenyzők is szeretik, tehát ezen a pályán nehéz vezetni, és ennek megvannak a trükkjei, és elég sok trükkje van. Esőben meg különösen nehéz rajta menni. Kevés esős futam volt, de azok mind emlékezetesek, hogyha csak az ember visszapörgeti hirtelen az elmúlt 34 magyar nagydíjat, szóval alapvetően a Hungaroringhez magát csak azért, hogy változtassunk, Lárpudlár nincs értelme hozzájúlni a pályavonal vezetéséhez, mert nem lesz tőle jobb a versenyzés. Ez a pálya így jó, ahogy van, ennek ez a szépsége, mint ahogy a szűkebb pályáknak, a technikásabb pályáknak is ez a szépsége, de alapvetően ez a pályát, nyilván a környezetét, ha lehetne modernizálni a kiszolgáló létesítményeket, akár az utakat még a pályák körül jobban megkezelhetőbbé, környezetbarátabbá, fogyasztóbarátabbá lehetne tenni a Hungaroringet, ez mind-mind persze sok-sok pénzkérdése, rengeteg pénzkérdése, de hát a 2027-ig tartó, minimum addig tartó jövő fényében van értelme beruházni, és azt gondolom, hogy 2027-ig sokkal inkább majd a forma egy jövője lesz az, amit majd inkább látnánk, hogy akkor hova tart a forma, egy 25-ben jön a következő nagyon nagy szabályváltoztatás a tervek szerint. Úgyhogy addig a Forma 1 is még egy csomó dolgot meg fog élni, és reméljük, hogy jobb irányt vesz az eddigieknél.
Először is életben kell maradni, mert bár nem úgy tűnik, hogy a sorozat iránti érdeklődéssel probléma lenne, azért a gyártók, csapatok és jó néhány partner akár nagyobb veszélybe is kerülhet.
Igen, a 24. órában jött az a költségvetési sapka bevezetés, vagy költségvetési korlátozás bevezetése, amit 2021-től már életbe is lép, ugye 145 millió dollárral, és aztán utána sávosan csökken még lefelé. És erre tényleg óriási szükség volt. Csak mindenki tolta, halogatta, nem akarták a csapatok ezt igazán bevállalni, főleg a nagyok, de egyszerűen ez a helyzet, a koronavírus jelentette, a gazdasági visszaesés olyan szituációt teremtett, amit már itt már nem lehetett. Tehát itt a kérdés az volt, hogy belehalunk-e, vagy megműtjük magunkat, most a műtétre szavazott mindenki, és mindenki reméli, hogy ez a műtét már megvolt, mindenki abban bízik, hogy a lábadozás rövid lesz, és ugyanerővel megy tovább a Forma 1. Szükség volt erre a lépésre, mert saját maga generált egy olyan túlkötekezést a Forma 1, amit már csak a legnagyobbak, a gyári hátterű csapatot tudtak tartani, és a Red Bullt most ide sorolom, mert olyan pénzeszközökkel rendelkeznek, ami gyakorlatilag egy gyári csapattá nyilvánítja, vagy teszi őket, de hogy még a Renault sem nagyon szállt ebbe bele. Nyilván ott egy szándékos elhatározás volt, hogy ne költsenek annyit, de hát látszik az eredménye, nem voltak vele sehol. Úgyhogy muszáj visszafogni a költekezést, tehát a Forma 1 nem fog megváltozni, a Forma 1 ugyanúgy Forma 1 lesz, csak észszerűbb formában fog működni, és kicsit több teret ad majd, kicsit lélegzetvételnyi szünetet hagy a középcsapatoknak, vagy a kis csapatoknak arra, hogy ők is labdába rúgassanak, ettől nem kerülnek nyilván a mezőny élére, csak csökkenhet a lemaradásuk, adott esetben győzelmeket vagy dobókat ők is elcsíphetnek, és ez erre a legjobb példa most a Williams esete, akik tényleg minden nap a túlélésért küzdenek.
Mert hogy az egyik legnagyobb szponzoruk elhagyta őket, ráadásul néhány héttel ezelőtt újra kellett festeni az autót, igaz, ez nem teljesen egyedi, máshol is lesznek változások, és a Formula 1 is beleállt abba a kampányba, amely gyakorlatilag a feketék melletti kiállásról szól, és más sportágakban is megjelent. De összességében szerinted mennyire lehet ideológiát, világképet, eszmerendszert képviselni az autósporttal?
Hát nézd, minden sporttal lehet, aminek nagy nézettség, és sok követően a Forma 1 ilyen. Lewis Hamilton szerepét abszolút értem, és nem is lehet megkérdőjelezni, hiszen ő aztán abszolút a saját bőrén tapasztalta meg ezeket a dolgokat gyerekkorától kezdve. Az megint más kérdés, és sosem szeretem, amikor a ló túloldalára esünk, és ebben a dologban még nem érzem azt. Nyilván néhány reakcióval, vagy egyre több reakcióban azért ez is már előkerül, de remélem, hogy ahogy így kicsit lenyugszanak a kedélyek majd a következő hónapokban, így ezek a kilengések bármelyik oldalra azért csak beállnak egy szép középvonalra, és akkor mindenki a helyén tudja kezelni ezeket a dolgokat. Nyilván az, hogy a Forma 1 ennek most mellé állt, ennek különösen komoly üzenete azért van, mert ugye Liberty egy amerikai cég, és mint ilyen a jogtulajdonosként a Forma 1 gazdájaként nem tehette meg, hogy nem áll be arra az oldalra, amit ő jónak gondolt, jónak a jó oldalnak gondolt, hiszen alapvetően akár üzleti érdekük is ez. Hamiltonnak nem kérdés, hogy mi az érdeke és mi a motivációja ebben. A többiek meg kicsit azt érzem, hogy nem akarnak kimaradni ebből, tehát amikor Hamilton rápirított a többiekre, hogy senki nem emeli fel a hangját és áll mögé ennek a dolognak, azt egy kicsit túlzásnak éreztem például, és a mai napig ezt gondolom róla, nem megbántva Hamiltont és senkit ezzel. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját vérmérséklete és világnézete szerint vehető rá ilyen vagy olyan dolgokra, és ami nem szívből jön, az teljesen fölösleges. És itt látom ebben a kicsit a kérdést, hogy letérdelnek-e a rajt előtt, vagy a rajtceremónia előtt, és mindenki letérdele, vagy sem. Szóval amikor rá kell valakire kényszeríteni azt, hogy ez olyan, amikor egy céges karácsonyon kötelező húznod, és akkor nem akarsz ajándékot venni annak, akit húztál, vagy nem is vagy bele igazán jóba, de muszáj, és akkor ilyen fogad húzza, lesz belőle valami, oda-vissza. Tehát ezt nem lehet ráerőltetni emberekre. Azt gondolom, hogy akinek ez szívügye, azt tegyen érte, és azt hallgassuk meg. Akinek viszont, aki ezzel nem tud mit kezdeni, mert egyszerűen semleges a témában, egyetért, de nem tud vele tevőlegesen mit kezdeni, illetve ő nem érzi azt, hogy ezzel igazán tud foglalkozni, attól ne várjuk el, hogy ő zászlót szivárány, zászlót lobogtatva, meg nem tudom, mit csinálna. Önmagában egyébként ez a We Race as One, tehát az egyként versenyzünk szlogen, amit a Forma 1 kitalált, ez jó. Már hogy azért jó, mert szerintem sok minden benne van, egy nagyon beszédes szó összetétel. Talán még angolban jobban hangzik, mint magyarul. De ez a maximum, amit én el tudok képzelni. Tehát az összes többi dolog, Hamilton alapítványa, minden egyéb, az maradjon meg egyéni szinten. Tehát ne legyen ebből egy ilyen kicsit politikával átszőtt, ilyen társadalmi dolgokat a zászlajára tűző valami, ez egy sport, és ez maradjon is az.
Ha már Hamilton elég sok újabb rekordot megdönthet, az egyik legfontosabb, hogy beérheti Mihály Schumachert, hogyha ismét világbajnok lesz, és hogyha lesz kellő számú futam ebben az évben, és kellően sokat megnyer, akkor beérheti, vagy akár meg is előzheti futam győzelmek számában. Mekkora realitást látsz most erre?
Hogy ez idén megtörténik? Hát azért kevesebbet, mert egyelőre rövid szezonról beszélünk, és nem tudjuk, mennyire lesz ez rövid, tehát csak 12-13 futam lesz, az nagyon kevés esélye van Hamiltonnak.
De legalább 15-öt szeretnének, és most úgy tűnik, hogy talán lesz 15-16.
De még
16.
Akkor is azért nehéz dolga van, hiszen 84 futam győzelemnél tart, ugye Schumachernek van 91. Én azt gondolom, ez csak időkérdése. Abban is biztos, hogy Hamiltonnak meg lesz a 100 futam győzelem. Ezt most itt lemerem neked írni borítékolva. Hogy melyik évadban jön össze, 21-ben, 22-ben, tehát addig szerintem nem adja. Nem azért, mert ez motiválja, de ha már úgy van, akkor ilyen közel jutott, akkor csak elmegy egy százasig, mert ez olyan elég jól néz neki egy három számjegyűvel kezdődő dolog az évkönyvekben.
És azt nem nagyon látjuk, hogy mitől esne nagyon vissza a Mercedes.
Nem, egyelőre nem látni. Ugye itt azért próbálták a kényszerszünet alatt itt meglátni itt a töréseket, repedéseket. Ugye távozott a motoratja, a motortervezési, motorfejlesztési atya a Mercedesnek Andy Cowell, illetve még ott van, januártól távozik, de a Form 1-es szerepéből már távozott. Ott kicsit átstruktúrálták a motorfejlesztési részleget. Toto Wolff belásárolta magát az Aston Martinba, mármint az anyacégbe.
Volt ebből is egy kis kavarodás azért, legalábbis a sajtóban.
Így van, ugye a Lawrence Stroll, a fő tulajdonos, Lawrence Stroll által vezetett konzorcium, ugye ők a Racing Point, és ők most már a többségi tulajdonosai az Aston Martin gyárnak, vagy illetve az autógyártónak magának. És ezzel, hogy Toto Wolff is beszállt, ott már elindultak a pletykák, hogy igazából úgy, ahogy van, Aston Martin lesz a Mercedesből, vagy a Mercedes gyári csapatot veszi át Lawrence Stroll Toto Wolff vezetésével, és aztán B csapatként menni fog az Aston Martin. És ebben még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a valóság. Ezeket kicsit azért elvadult pletykáknak gondolom, de nem véletlenek ezek az együttállások előbb-utóbb ebből, hanem most 2-3 év távlatában lehet, hogy lesz valami. De egyelőre a Mercedes-nél nem nagyon látok repedéseket a falon, legalábbis az elkövetkezendő. Beszéljünk két évről, mert a 20 és a 21 ez így összenő, még akkor is, hogyha két külön szezon lesz. Ugye szabályokban már lefektették, hogy az autókon nem lehet változtatni, csak minimális szempontból, tehát tulajdonképpen a 20-as autó az a 21-es autó is lesz, és 22-ben jön az új szabályrendszer, ami egyébként 21-ben debütált volna, csak eltolták egy évvel. Úgyhogy ott lényeges változás lesz az autótervezésben, minden szempontból óriási lépés lesz a 22-es változtatás, és az megdöntheti, vagy legalábbis derékbe törheti a Mercedes addigi szárnyalását, hogyha akkor valaki nagyon betalál az új szabályrendszer szerint, de az elkövetkezendő két év ennek a szabályrendszernek a kifuttatása az a Mercedes szempontjából az egy tökéletes jutalmi játék is lehet, ebbe piszkíthat bele akár most a Red Bull Honda.
Nem látjuk még a versenynaptár folytatását, de nyilvánvalóan néhány héten belül majd arra is választ kapunk, hogy mi rendezhető meg. Persze akár az első három futam tapasztalatai is módosíthatják a lehetőségeket. Néhány országban továbbra is azt látjuk, hogy a koronavírus járvány miatt nem lehet versenyt rendezni. Egyelőre az is nagyon meglepő lenne, ha tengeren túlra utazhatnának a csapatok, de persze várjuk meg az őszt ilyen szempontból, már ha a Liberty Media is megvárhatja. Összességében mely versenyhelyszíneket érzed fájónak, hogy ebben a szezonban valószínűleg nem lesznek? Néhány már biztosan, néhányról még nem tudjuk.
Az a helyzet, hogy nekem is már megváltozott a gondolkodásom ez alatt a majdnem 7 hónapos szünet alatt, mert hogy már nem is ilyen szemmel tekintem a dolgokat egyszerűen.
Jó, hogy van? Vagy jó,
igen,
hogy
tehát úgy vagyok vele, hogy ami lesz, annak annyira örülök, mint majom a farkának, és innentől kezdve nem is gondolkozom azon, hogy mi fáj jobban, hogy nincs, mert mindegyik fáj. Tehát önmagában, ahogy ez a szezon lement, vagy nem ment, és ahogy most elindul, ez már nem a normál üzemmód, és innentől kezdve nem tudok kiemelni, és egyet sem Az újak is fájnak, hogy nem voltak meg, Vietnám és a Hollandia. Mind a kettőre kíváncsi lettem volna más-másokból.
Japán nagydíj sem lesz.
Japán nagydíj sem lesz, de alapvetően, ha belegondolsz, a japán nagydíj azért nagyon ritka esetben izgalmas futam. Tehát az, ott
a pálya jó.
A pálya jó, és a futam az kicsit olyan, mint Monaco. Tehát ahogy elrajtolnak minimális előzéssel, vagy a legritkább esetben van későre menő csata, elmenek, szétszórodnak, és a legkomolyabb reggeli bóbiskolások szerintem pont ilyen japán nagydíj közben jönnek el az ember emlékezetében a visszatekintők a gyerekkoromig. Mert hogy nagyon ritkán történik igazán izgalmas dolog. Szóval annál sokkal izgalmasabb pályák vannak, ami a versenyzést illeti, és megint a sport vagy a szórakoztatás dologra térek vissza, mi a fontosabb, és nem lehet szétfeleszteni egymástól. Tehát legyen egy jó pálya, ami kihívás a versenyzőknek, és azon olyan menni, hogy mindenki megnyalja a szája szélét, és na aztán oda nagyon elmenne, vagy olyan pálya legyen, amin oda visszaelőzgetik egymást, de a versenyzők egyébként unják, mert hogy igazán nagy kihívás nincs benne, csak három olyan egyenes van benne, meg féktáv, ami után biztos, hogy megint előrébb kerül, aki hátul volt. Néző szempontból meg nyilván az az izgalmasabb. De hát aki régi Forma 1 fogyasztó, az szerintem ezzel úgy van, hogy néha elég egyetlen egy előzés, ha az 50 körön keresztül épül fel, de ha éppen megvan, akkor az pont annyi izgalmat tud generálni, mint 500 előzés, oda-vissza teljesen simán legyen az oválpályán, vagy a nagyon hosszú egyenesben DRS-sel.
Az elmúlt hetek lehetőséget adtak arra, akinek persze kedve volt, hogy a videó megosztókon újra nézzen régi futamokat. Szerintem elég sokan megtették a Formula 1-es rajongók, hogy egy kicsit csillapítsák a futamok iránti éhségüket, még ha ez nem is pótolta a friss futamokét. Volt-e olyan tapasztalat, vagy akár ötlet, vagy leszűrt vélemény, amely így az elmúlt hetekben, hónapokban fogalmazódott meg benned, akár átfogóbb, akár egy-egy versennyel kapcsolatban?
Ugye mi is adtunk jó néhányat az M4-en, ezek közül nagyjából ugyanazokból szemezgettünk, amit a Formula 1 saját weboldala is sok helyre kirakott sokszor. Nyilván, mert azért, ha megnézi az ember az elmúlt évtizedek futamait, azért kb. Egy 10-12-es listát szerintem mindenki kis túlzásra ugyanazt a listát rakná össze. Egyébként én magam arra csodálkoztam rá, hogy a 99-es szezon mennyire jó szezon volt, ha így nézzük. Pedig semmi nem indokolta volna, de mégis. Egyszerűen úgy jöttek össze a futamok, az időjárási körülmények, a meghibásodások és minden egyéb, és ez nem lehet generálni. Igazából engem arra ébresztett rá, amit egyébként mindig tudatosítok, és én elég pontosan tudom ezt, de nem győzöm ezt elégszer elmondani, amikor jön az, hogy bezzeg régen mennyire jó volt, bezzeg a V10-es korszakban, ekkor meg akkor. És azért elég régóta végérem a Forma 1-et, 70-es évek óta követem még kisgyerekként, nagyon sok szezont láttam, és minden évtizedben halára unta magam rengeteg évadon, mert hogy nem volt benne szinte semmi izgalom, kapásból lefutott volt, és maximum egy csapaton belül hívtak egymással. És mégis az ember úgy emlékszik vissza, egyrészt az ifjú korosztály, aki még nem látta ezeket, csak olvasta, vagy látott egy extra futam összefoglalót, úgy gondolja, hogy minden futam olyan volt. Na hát ez nem így volt. Az idősebbek meg szintén az idő sok mindent megszépít, és nem gondolnak vissza arra, hogy dehogy volt az úgy régen. Volt egy szezonban 2-3-4 jó futam, és a többit azt le lehetett húzni a WC-n úgy, ahogy volt, csak mindig az a néhány futam marad meg a fejünkben. És ugyanezt elmondhatjuk majd 2040-ben, valószínűleg 2015-ről, 18-ról, 19-ről, meg 20-ról is remélem, de nincs olyan szezon, vagy nagyon ritkán, hogy az egész szezon minden versenyen folyamatosan érdekes és izgalmas, és a körmedet rágod le. Igazából a szabályalkotói szempontból nézem, és most a 22-es szabályváltozások miatt gondolkodtam ezen, de mindig ugyanarra jutok, nincs jó tökéletes recept erre, hogy mit kell csinálni szabályalkotóként. Ha megnézed bármelyik szezont, a 99-est vagy ki emeltem, de mondhatjuk bármelyiket, ahol olyan jól indult, 2012 volt talán, ahol 7 különböző győztesünk volt az évelején, de az is a szerencsének és a véletlennek volt köszönhető. És ha megnézed, hogy mi miért jött össze ezekben az izgalmasabbnak tűnő szezonokban, mindig más szabályrendszer volt. Mindig más, hogy néztek ki a körülmények, és ennek ellenére valamiért néha összeáll. De ezt nem tudod szándékosan előidézni, mert akkor túlságosan mesterkérté válna a dolog, és akkor már nem Forma 1, vagy nem sportról beszélünk, na akkor már tényleg színház lenne a történet.
De már ugye voltak ilyen ötletek a pályák fellocsolásától.
Igen,
kezdve.
Meg az előző sávval, hogy lennének kanyarok, amit két híván lehetne megcsinálni, és akkor ott valaki háromszor kihasználhatná, mint a Joker kör, csak még rövidebben. Nem tudom, ezek a mesterséges dolgok, mesterkét dolgok nekem nem tetszenek. Én a DRS-sel is úgy, hogy megbarátkoztam, nem bánnám, ha kikerülne, de tudok vele élni, mert tudom, hogy ezek az autók anélkül még kevésbé tudnák egymást megközelíteni. 2022-től lehet, hogy nem lesz rá szükség, és csak azért hagyták benne egyébként, hogy ugye sokan azt mondták, amikor olvastak az új szabálytervezetet, hogy ho-ho, de hát benne van a DRS, miért? Azért, mert hogyha mégsem működik úgy a szabályrendszer, ennyi eszük legalább volt, akkor tudnak valamihez nyúlni, de ha működik, akkor legfeljebb bármikor azt mondják, hogy ezen a pályán nem is használhatjátok a DRS-t, ugyan be van építve, de nem lehet aktivizálni, és onnantól kezdve a történet olyan, mintha nem lenne.
Említettük a fejlesztéseket még a műsor elején, hogy a Ferrari például a Hungaroringen jön egy új csomaggal, de azért olyan sok idő nem lesz a fejlesztésekre, tehát hogyha mondjuk Silverstone-ban, illetve akár mondjuk Silverstone-ig az első három helyszínen, az osztrák nagy díj helyszínen, Spielbergben, a Hungaroringen és Silverstone-ban látják a csapatok három viszonylag különböző pályán, hogy mi hogy megy, elég kevés idő lesz korrigálni, és nem is biztos, hogy lesz rá akár erőforrás, akár pedig lendület, pláne akik mondjuk az elején elvesznek.
Ez igaz is, meg nem is. Azért mondok neked ellent, mert mindenben egyetértek abból a szempontból, hogy kevés az idő, és tulajdonképpen itt hetekre van szükség arra, hogy egy komolyabb elemet át akarnak tervezni, még aero elemről is, ha beszélünk, egy nagyobb, összetettebb elemről, ami sok mindent befolyásol. Egyébként a legtöbb aero elem sok mindent befolyásol, de mondjuk egy padlólemez, vagy egy jelentősebb szárny, első szárny áttervezés heteket vesz igénybe. És azt utána le kell csekkolni, meg kell nézni, hogy tényleg úgy működik-e, ahogy megtervezték, és valóban az alatt már elmegy a mostani rendszerben, amilyen sűrűn a futamok jönnek, 5-6-8 futam, és a szezon felének annyi lőttek, tehát hogy itt valóban kevés idő lesz reagálni.
És látjuk, hány zsák utca van az elmúlt években is, akár
nagyon
a Ferrari-nál is.
Amiért nem értettem egyet, az viszont az, hogy a 20-es és a 21-es szezont én egybe kezelném, amiatt, hogy ugyanezekkel az autókkal kell versenyezni, minimális változtatás engedélyezett. Így gyakorlatilag ez a két szezon egybeér, még akkor is a két külön értékelősű világbajnokságról beszélünk, és azért van értelme mégiscsak a fejlesztéseket csinálni, még a szezon utolsó két-három futamára is, bármikor is legyen az, mert ez tulajdonképpen már a 21-es autóra készül, mert az semmit nem fog változni. Tehát ami 20 végére elkészül, még akkor is, ha már megette a fene az egészet, mert a világbajnoki címmel úszott, vagy egy jó szereplés lehetősége, de az 21-ben már egy jó autót fog jelenteni, és sokkal erősebben kezdhetik a szezont, vagy megoldva a problémákat. Tehát ezért lesz picit más a helyzet, miközben azt gondolnánk, hogy nem lesz értelme fejleszteni a csapatoknak, mégis lesz értelme fejleszteni a csapatoknak a 20-21 összeolvadása, kvázi összeolvadása, vagy egybeérése miatt.
A McLarennek lesz a legérdekesebb a helyzete, hiszen visszavált Mercedes motorra. Számítasz-e arra, hogy mondjuk akár néhány éven belül egy olyan istálló, amely most egyébként a csőd szélén volt, és úgy kellett megmenteni, azzal, hogy átrendeződnek az erőforrások, majd mégis előnybe kerülhet, vagy visszakerülhet a történelmi sikerekhez?
Ez igazából Renault-ra nézve egy rossz üzenet, mert hogy nem marad senkiük, csak a gyári csapat, aki motort akarna tőlük, nem véletlen váltott a McLaren sem. Remélem, hogy emiatt már csak azért is a francia büszkeséget is, mert most már tényleg a sarkukra állnak, és megrázzák magukat, és előhúznak valamit a cilinderből. És a McLaren nyilván jól óra tett azzal, hogy visszavált Mercedesre, de nem lehetnek még annyira veszélyesek sem, úgyhogy ha Mercedes simán adok nekik motort, hiszen azért emlékezzünk a Red Bullnál, néhány évvel ezelőtt, amikor próbáltak Mercedes motorra váltani, akkor mindenki azonnal megvétózta a Mercedes csapatvezetésen házon belül, hogy kizár dolog, hogy a Red Bullnak motort adjunk azért, hogy megverjenek minket. Tehát ez azt is mutatja, hogy ezzel a Mercedes nem tart a McLarentől rövid távon, középtávon, 2-3 év távlatát, hogyha tekintik, akkor ugyanak vele nyugodtan adhatunk motort a McLarennek, mert úgysem lépnek a sarkunkra. Ha maximum a legerősebb középcsapattá följönnek, vagy valahol elkezdik piszkálni a Ferrari-t, meg a Red Bull-t, az tiszta win-win szituáció a Mercedesnek adott esetben, tehát azért ez is mutatja, hogy a Mercedes ilyen könnyen belement ebbe a váltásba, hogy ismét motort szállítson a McLarennek, hogy azért ez egy nagyon komoly munka lesz, annak ellenére, hogy elindult a McLaren tavaly fölfelé, de hogy vissza is érjen oda, ahova a múltja predesztinálja, és tényleg győzelmekért csatározzon, ahhoz még 2-3 év komoly munka szükséges, hiba nélkül.
Azért az elmúlt években mindig megkérdeztem tőled, hogy ki fog győzni, így a szezon előtt, most kire teszel?
Nem tudok Hamilton ellen fogadni, de csak azért, mert realista vagyok. Én nagyon szeretnék egy nagyon szoros, minimum nagyon szoros Hamilton-Verstappen párharcot. Az lenne még jobb, hogyha Bottas is ebbe beleszólna. A Ferrari-sokat csak azért nem álmodom oda, mert ennyire vagyok realista, hogy én nem látom ebben az autóban Leclerc és Vettel tudása ellenére sem az, hogy ezzel ők felvegyék a harcot. Albon biztos, hogy nem rúghat labdába, már ami a világban egy címet jelenti, még akkor sem, hogyha a Red Bull nagyon erős lesz idén. Kettes-hármas versenyfutás a világban egy címér, de mondom, amit az elején te is mondtál, én ugyanezt gondolom, ez egy Verstappen-Hamilton, illetve Hamilton-Verstappen versenyfutás lesz. 60-40 arányban Hamiltonnak adom a, vagy 65-35 arra helyben inkább kicsit módosítok, Hamiltonnak adom azért a nagyobb esélyt erre, hogy megszerezze, de szerintem ez egy harcolós világbajnoki szezon lesz Hamilton számára, az nem ezüst tárcán jön majd ez a világbajnoki cím. Verstappen szerintem nagyon meg fogja izzasztani, hogyha a Red Bull Honda egyben lesz, nem jönnek további technikai meghibásodások. A tavalyi év úgy nézett ki, hogy nem, jó irányba vannak, hogyha ezt tudják tartani, akkor ez talán minden idők, amióta a hibrid korszakban vagyunk, leginkább megharcolt világbajnoki címe lehet Lewis Hamilton számára.
Meglátjuk, köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort hallották. Már a véget ért az aréna, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.